Legyenek üdvözölve a hallgatók ilyen szép szenvedő szerkezettel, a napszaknak megfelelő köszöntést kell ide képzelni. Ez a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A műsor készítője Bence József, a szerkesztő Sugár Ági szokás szerint. És ebben az adásban megint hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, de talán még mielőtt belevetjük magunkat a hallgató kérdés áradatába, azért azt elmesélném, meg beszéltük az Ádámmal, hogy ez milyen érdekes volt, hogy a múlt adásban Gergely György, a CEU professzora volt a vendégünk, és sok mindenről beszélt érdekes dolgokról a műsorban, de mondott valamit a műsoron kívül, ami szerintem rettentő izgalmas, és nem tudom, nem valahogy elfelejtette szóba hozni, vagy nem került szóba. És ez egy tulajdonképpen egy hasonlatféleség volt, arról beszélt, hogy a ritusok, az emberek vallási ritusai, különösen azoknál a népeknél, ahol még nincs írásbeliség, ezek főleg ilyen animista vallások, tehát mindenféle bálványokat, meg totemeket imádnak, meg varázsolnak, hogy ezek a ritusok mennyire emlékeztetnek a nyelvre bizonyos vonatkozásokban, az emberi nyelvre, hát ugyanúgy öröklődnek át nemzedékről nemzedékre. Nyilván más a funkciójuk, de sok mindenben hasonlítanak.
Szóljak közben, ugye igen. Az öröklődnek, az egy metafora,
ja,
nem úgy öröklődnek, mint a bőrszín, hanem,
vagy
átadódnak, hanem a vérzékenység, hanem átadódnak, bizony ez egy fontos, tehát megtanítja az egyik generáció a másiknak. Igen.
És mivel a műsorban a norma természetéről beszéltünk, hogy miért van szükségük az embereknek, miért kapaszkodnak ennyire abba, hogy egy közösségi norma legyen, például a nyelvhasználatot illetően, hát ennek egy nagyon jó párhuzama az, ahogy a rituálék szempontjából is egy nagyon erős norma uralkodik, és ez nagyon érdekes történeteket mesélt, például azt, hogy a törzsekben általában van egy-két szakértő, aki ismeri pontosan a varázslatokat, meg a ritusokat.
Nevezzük papoknak?
Igen, de a papokon vagy a sámánokon kívül is vannak szakértők, az idősebbek között, ilyesmik, akik jól tudják, hogy hogy kell csinálni. Most az egyik ilyen érdekesség, amit mesélt, az volt, hogy nagyon gyakori, hogy ezek a szakértők nem értenek egyet apróbb részletekben, hogy háromszor kell-e megforgatni a kakast, vagy négyszer, melyik a hatásosabb esővarázslat, és így tovább. Tehát, hogy egyrészt, hogy nagy viták vannak köztük, és a törzs egyes tagjainak inkább az egyik szakértő felel meg jobban, és annak hisznek jobban, a másiknak a másik, és hogy ez már kialakít ilyen kisebb csoportokat a törzsön belül. Tehát, hogy a ritusoknak a követése és ismerete az ugyanolyan csoportképző funkcióval bír, mint ahogy a nyelv, és ugyanaz a norma igény van, tehát nagyon fontos dolog. Mindannyian hisznek abban, hogy rettentő fontos, hogy pontosan ugyanúgy folyjanak ezek a ritusok minden alkalommal, mert hogy akkor lesznek hatásosak, és hogy ez a norma tudat ezekkel a ritusokkal kapcsolatban is ennyire erős.
Érdekes. De, igen? Érdekes egyébként, most ha már a vallásokat említettük, és hát érintkezik a nyelvvel, hogy a protestantizmus, főleg a kálvinizmus milyen erősen csökkentette a ritusoknak a számát. Tulajdonképpen ez egy modern fejlődés, ugye, hogy deritualizálja, hogyha mondhatom így, hiszen érvényes istentisztelet az is, hogyha egy család leül az asztal köré vasárnap, és a családfő felolvas a Bibliából, és aztán imádkoznak. Nem kell például letérdelni, nem kell tömjént füstölni, nem kell bizonyos rituális helyen, magyarán mondva a templomban megjelenni, és így tovább.
Igen, a modern világvallások abban különböznek erősen ezektől a törzsi vallásoktól, hogy az írásbeliség miatt itt sokkal jobban kodifikálva van, és tulajdonképpen megőrzik őket az utókor számára írásban. Aztán persze változnak időnként, de az írásbeliség mégis jobban segít a megőrzésében. Na most a legérdekesebb történet, amit erről mesélt a Gergely György a múltkor a műsoron kívül, az volt, hogy most már elég régóta figyelik ezeket, most már legalább egy 100-150 éves hagyománya van, hogy figyelik ezeknek a törzseknek a szokásait, és azt figyelték meg az én legnagyobb megdöbbenésemre, hogy ezek a ritusok, ezek nemhogy rettentő ősiek, hanem valami iszonyú gyorsan változnak. És erről nekem fogalmam sem volt. Tehát, hogy nem csak az, ugye egyrészt
de
azért
a törzs
is,
azt hiszi, hogy nem változnak.
A törzs abban a tudatban van, hogy ugye nagyon pontosan kell ismételni azt, hogy az elődök csinálták, mert akkor az ősöknek a ritusait követjük, és ők maguk se tudják, hogy valójában egy-két generáción keresztül radikálisan megváltoznak ezek a ritusok. Én nem gondoltam volna egyébként, én is azt hittem, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon ősi szokások. Nyilván őriznek ősi elemeket egyébként, de nagyon gyorsan változnak.
Ez a nyelveknél gyereknél is így van. Tehát
hát a... ez az érdekes, és ugyanúgy nem veszik észre a beszélők, ugye? Hát abban a tud... ezért hozta fel, erre hozta fel hasonlatként a Gyuri, hogy a, az emberek abban a tudatban élnek, hogy valami nagyon ősi, változatlan hagyományt visznek tovább, és közben nincs, nem, nincsenek tudatában annak, hogy milyen gyorsan változik voltak éppen az a szokás.
Jó, az írásbeliség, főleg az elterjedt írásbeliség, mondjuk, mint a mai Magyarországon vagy Európában, fékezi azért ezt a változást. Én olvastam egy nagyon érdekes disszertációt, nyelvészeti disszertációt, amelyik a magyarral távoli rokon egyik nép, a szamojéd nyelvek közé tartozó Ganaszán, vagy régebbi nevén tundrai nyenyec nyelvről szólt, amelyet már 100 évvel ezelőtt egy finn kutató hát leírt, és most ismét ott járt a kutatók, és már mondjuk minden F helyett például H-t mondanak.
Ilyen gyorsan
igen,
történik.
Igen, ami egyébként egy ismert nyelvi változás. Számos nyelven megtörtént.
Például a latinból a spanyolba.
A spanyolba, pontosan, de hogy ez 100 év alatt lejátszódott, és hát az érintetteknek persze nincs fogalmuk, és ők azt gondolják, hogy ugyanúgy beszélnek, mint őseik. Igen. Még valamit mondanék a nyelv és a rítus, hát esetünkben a vallás, mint legérdekesebb rítus kapcsolatáról, hogy a kereszténység egy nagyon nagyot modernizált, amikor úgy döntött, éppen Pünkösd, hát hagyományával vagy mitoszával, hogy mindegy, hogy milyen nyelven zajlik az Isten tisztelet, de az Isten akkor is meg fogja hallani, hogy nem a nyelvi formát, hanem a tartalmat hallja. Szemben a zsidósággal, ahol muszáj héberül elhangzani az Isten tiszteletben a szövegeknek, és az iszlámmal is, ahol muszáj arabul mennie az Isten tiszteletnek. A kereszténységgel ez egyáltalán nincs így. Lásd, nem csak, hogy lefordítják a Bibliát, mert a Koránt is lefordítják, meg hát a Tórát is a zsidók, hanem hogy az Isten tiszteletben teljesen egyenértékűen szabad használni.
Nagyon érdekes, talán itt meg kellene jegyeznünk, hogy most Pünköst hétfőn nagyon úgy néz ki, hogy a délután 4-től 6-ig a Megbeszéljük szokásos műsor idejében Megdumáljuk címen éppen mi fogunk itt a stúdióban ülni, hogyha minden jól megy.
Várjuk az érdeklődőket.
És várjuk majd a hallgatók akkor élő kérdéseit, most ugye csak üzenetrögzítővel, illetve a Facebookon lehet.
Tehát akkor lehet betelefonálni.
És akkor majd lehet betelefonálni. Azt terveztük az Ádámmal, hogy fő témát is meg fogunk majd jelölni, és talán az lenne egy érdekes fő téma, hogy a gyerekeink, unokáink nyelv elsajátításakor, tehát amikor az anyanyelvüket tanulják, milyen érdekes és vicces tévesztéseket figyelhetünk meg, vagy egyéni leleményeket, újításokat, mert a gyerekek ilyent is tudnak, és akkor egy kicsit vidám is lesz majd a műsor. Jó, akkor Ádám, egy olvasói kérdést, vagy hallgatói kérdést.
Igen, itt volt Barna Géza, aki azt mondja, hogy hogy van a magyarban ez az úgynevezett kettős tagadás. Mert ugye azt mondja, hogy ő azt hallja, meg hát persze logikus mindenkinek, aki matekból érettségizett, hogy az, hogy én nem láttam semmit, ugye, hogy az valójában azt jelenti, hogy én valamit láttam, hiszen hogyha nem igaz az, hogy semmit láttam, mondja a logika, ezt Barna úr sem úgy mondja, mint aki ezt tényleg így gondolja, csak azt mondja, hogy ez annyira jól hangzik, és ilyet szoktak mondani. Hogy hát akkor hogy van ez, és miért lehetséges, hogy a nyelv a logikának, a matematikának, a tudománynak ennyire ellentmondóan viselkedik.
Hát mondjuk sokszor mond ellent a logikának, hát, mert rengeteg nem logikus, ezt már igen. Sok száz éve, vagy talán több ezer éve tudjuk, ez hogy igaz. Számon kérni a nyelven a logikus dolgot.
Igen, már csak azért is, ugye, mert a nyelvek különböznek egymástól, a logika viszont nem különbözik egymástól, független attól, hogy Moszkvában vagy Londonban logika, a nyelvnek pedig nem szabadna, de azt szoktuk mondani, azért ezt most bocsássuk előre, mert ugye végül is itt a logikáról is szól az, hogy milyen logikus, hogy magyarul azt mondom, hogy 5 alma, és nem 5 almák, hiszen ha már megmondtam, hogy 5, akkor már minek fárasszam magam a fölösleges többes számmal, teljesen logikus. Amikor angolt tanítunk, én magam is, akkor azt szoktam mondani, hogy mennyire logikus az angol nyelv, hogy azt mondja, hogy 5 apples, tehát, hogy ki kell tenni a többes számot, hát ha egyszer több, mint 1 alma van, akkor teljesen logikus, hogy többes számba kell tenni. Most nyilvánvalóan...
És az orosz is milyen logikus, hogy akkor többes szám birtokos esetet
így van, így van, mert igen, mert az almáknak 5-je.
Igen, igen, de 4-nél vagy 3-nál 1-es
hát
szám birtokos.
Ott már az még kevés.
Jó.
Na most hát ez nyilvánvalóan mutatja, hogy a logika szót a nyelvvel kapcsolatban használni hülyeség. Hát sajnos ezt így világosan ki kell mondani. No, de a kettős tagadás.
Mármint a nyelv tannal kapcsolatban, hát, ugye úgy mondtad? Hát, mert persze, amikor fogalmazzunk, akkor persze jobban teszünk.
Jó, persze, hát a nyelvi rendszerrel kapcsolatban, úgy van. Mondjunk azért még példákat, hogy a hallgatót is képbe tegyük, hogy mit is értünk, mit szokás kettős tagadáson érteni. Tehát van a nem láttam semmit. Van a nem hívott föl semmikor. Sőt, ugye több is lehet a mondatba. Én soha senkivel nem beszéltem. Ugye itt három tagadó elem van a mondatban, és hát akkor most akkor lehetne elkezdeni, hogy a plusz, de a mínusz, de a plusz, és akkor eredményeképpen mi jön ki.
De már ebből, hogy soha senkivel nem beszéltem, itt legfeljebb nem lenne furcsa, ugye, mert a sohának meg a senkinek van önálló tartalma, nem volt olyan időpont, nem volt olyan ember, csak az nem világos, hogy akkor miért kell még oda az ige elé, az a nem is, ugye? Ezen szoktak az emberek.
Igaz, de gondolj bele, vannak nyelvek, talán a francia, te jobban tudsz franciául, mint én, meg az angol, amelyik nem ilyen. Tehát azt mondja, hogy I never, én soha spoke, beszéltem to anyone, valakivel. Tehát ő azt mondja, hogy én soha beszéltem valakivel. Értsd, én soha nem beszéltem senkivel. Ugye itt különböző, hadd mondjam, így logikájuk van, ugye például a magyarnak, meg az angolnak.
A franciául nem így van, de...
Hogy van a francia?
Jamais parlé à personne, hát ott a jamais is, meg a person is tagadó elemek a mai nyelvben.
Aha.
És a mai nyelvben természetesen tagadást fejeznek ki, de hogy a nyelvtörténetbe belenézzünk, akkor persze olyasmik voltak ezek, mint a mostani angolok. Ugye aha. A jamais is azt jelentette, hogy valaha, aha. És a person is azt jelentette, hogy valamilyen személy.
Valaki,
ugye és személy. De ma már azt jelenti, hogy senki, és a jamais azt jelenti, hogy soha.
Á, tehát ha te franciául benézel egy szobába, és azt látod, hogy nincs ott senki, akkor hátra szólsz a társaidnak, és azt mondod, hogy personne.
Ja, person.
És ez azt jelenti, hogy senki.
Így van.
Á, mert az angolul nem így van. Így van. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy anybody,
igen.
Hanem akkor már nobody-t kell mondani. Ebből bizonyítottuk, hogy a francia person önmagába tagadó.
Igen.
Értettem.
Igen.
Az olaszban többszörös tagadás van, io non ho visto nulla, én nem láttam senkit, vagy semmit. Oroszul is, ugye? Ничего не знаю, semmit nem tudok. Tehát talán a nyelvek többsége, vagy legalábbis hát így most kapásból sok... Jó, a német az nem csinálja, ugye? Ich hab nichts gesehen, én semmit láttam.
Igen.
Igen.
De ez körülbelül olyan önkényes, hogy melyik nyelvben van ilyen, és melyikben nem, mint amit a számokkal mondtál, hogy a számok után egyik nyelvbe többes számba kell rakni a főnevet a másikban. Ugye ez ilyen önkényes?
Nevezhetjük ezt paraméterbeállításnak?
Hát van egy nyelvészeti iskola, ahol ezt paraméterbeállításnak hívják, tehát hogy mint egy kapcsolót átbillentenénk.
Igen, ugye?
Egyébként hogy... javaslom mindenkinek, hogy hallgassa vissza. Most szombaton volt egy interjú Ékis Katalinnal, a Bolyai Díjas kollégánkkal, és ő például ennek az elméletnek a művelője, és amiről ő ott magyarázott, az a nyelvészeti elmélet, az például ezt paraméterbeállításnak hívja az ilyesmit. Mint egy kis kapcsolót átbillentenénk, hogy igen. Gyerekkorunkban, amikor tanuljuk a nyelvet, rájövünk, ha itt negatív egyeztetés vagy kettős tagadás van.
Igen. Tehát, hogy a csecsemő kinéz a kosarából, és azt mondja, hogy na, ezek akkor melyiket használják, a kettős tagadás, vagy nem a kettős, csak akkor beállítja a paraméter. Jó, ez ugyanúgy van, hogy van-e névelő abban a nyelvben, vagy nincsen, ugye ilyes, vannak-e nemek, stb.
Érdekes egyébként a magyar kettős tagadás azért, mert még keveredik az isnek a használatával is, ami mondjuk az angolban ilyen, nincs ilyen különbségtétel, ugye a sem, az valójában az is nem, mert fejezi ki sok esetben, igen, ugye? Igen. Jánost sem láttam, igen. Az azt fejezi ki, hogy János is olyan, hogy nem láttam, tehát ez valamilyen igen. Az isnek és a nemnek a kombinációja. Igen. És nagyon érdekes, hogy általában, amikor ilyen kettős tagadás van, akkor a semes változatot szoktuk használni, senkit sem láttam, senki sincs itt.
Igen, tényleg.
De... Talán így van, ezt akarom mondani, hogy gyakoribb, egyre gyakoribb talán, ahogy így hosszabb távon próbálom megfigyelni, nem mértem meg, nem tudom, meg nem számoltam meg, de mintha egyre gyakrabban használnánk, simán nemmel, senkit nem láttam.
Ezt abból lehet látni, hogy van két kiváló idős barátnőm, mind a kettő tanár, műfordító, szerkesztő, és nagyon konzervatív nyelvhelyesség őrök, és mindig érdeklődéssel nézem persze, mert mint a párizsi platina méter rúd, hogy hozzájuk úgy lehet visszamenni, és ők például, amikor azt írom, hogy senkit nem láttam, akkor azt mondják, hát inkább senkit sem
ugye?
Láttam.
Ugye? Nekem is úgy tűnik, hogy ez a konzervatív.
Így van.
És amikor én leírom ezt például egy levelezésben, vagy magánszövegben, vagy akár hivatalos szövegben, akkor meg szokott itt állni a kezem, vagy ahol itt tartok, amikor magamon is észreveszem, úgy fogalmazom meg, hogy senkit nem értesítettünk, és akkor érzem én is, hogy a senkit sem lenne igazából a normatív, a hagyományosabb, ugye?
Na de mondjuk ki akkor, hogy így mondjam az igazságot, hiszen tudományos ismeretterjesztő műsor vagyunk, tehát akkor kérem a legutóbbi brosúra, tisztelt hallgatók, azt mondja, hogy mindezek a példák, amelyeket felhoztunk, nem kettős tagadást jelentenek. Hiába van a mondatban több tagadó elem, ezt úgy hívják, hogy tagadó egyeztetés. Negatív concord, ugye angolos szóval. A kettős tagadás ugyanis tényleg kettős tagadás, például nem lehetett nem észrevenni, hogy mit csinálnak. Az tényleg kettős tagadás, mert azt jelenti, hogy muszáj volt észrevenni. Számos olyan mondat van, és ez az angolban is pontosan így van, you couldn't not notice. Pontosan szóra ugyanaz. Tehát az angol, amelyik nem tűri a kettős tagadást, úgy mond, kiderül, hogy tűri a kettős tagadást, ha tényleg kettős tagadást akarok kifejezni, nem lehetett nem észrevenni. Amit nem tűr az angol, az a negatív egyeztetés. Amikor soha senkivel nem beszéltem sehol. Ezek úgy tűnik, hogy olyanok, mint vannak nyelvek, mondjuk, ahol vannak nemek, és akkor az, hogy a három vidám kislányot, a hármat is, a vidámat is, meg a kislányt is, hát, vagyis hát a hármat, meg a vidámat nőnembe kell tenni, mert hogy a kislány nőnemű, tegyük föl, ha ilyen példát mondok. A negatív egyeztetés, tehát egy felszíni dolog, aminek a logikához semmi köze, egy kényszerválasztás annak a nyelvnek a használói által, akik vidáman használnak kettős tagadást, akkor, tehát azt mondom, hogy nem lehet nem befesteni a falakat, hát így nem maradhatnak, és így tovább.
Igen, azért, ha egy stiláris megjegyzést tehetnék, én azért mindenkinek, aki például a nagy közönségnek szóló szövegeket fogalmaz, én javasolnám, hogy próbálja meg elkerülni a kettős tagadást, mert az különösen így a magyar rock szövegértési képességét figyelembe véve, vagy az átlag magyar, vagy a többség szövegértési képességét figyelembe véve, borzasztó nehezen dolgozzák fel ezeket. Tehát amikor azt mondja, hogy elmulasztotta meg akadályozni, ez nekem így a határon van, ha már három tagadás lenne, már nekem is gondot okozna, de egy normális többség, a magyarok többsége számára az elmulasztotta meg akadályozni, az már nagyon nehezen érthető, hogy ez azt jelentette, hogy nem akadályozta meg, illetve ha azt mondanám, hogy nem mulasztotta el meg akadályozni, akkor a legtöbb embernek már beletörne. Egyszerűen nem érteni, hogy mit beszélek. Hát hogyha valaki hivatalos értesítéseket fogalmaz, vagy a nagy közönség számára szövegeket, honlapot, stb., akkor én azért azt javaslom, hogy ezeket kerülje.
Azért a hallgatók figyelmét.
Ja, és ezzel azt is illusztrálni akartam, bocsánat, hogy a kettős tagadás az nem mindig jelent nyílt tagadószót, ugye, hanem a megakadályoz, elmulaszt.
Ezt akartam mondani, a hallgatók figyelmét felhívnám, hogy a velem szemben ülő dr. Kálmán, a szemantikának kiváló szakértője, vagyis a jelentést annak, és szerinte egyébként ebből a szempontból igaza van, a megakadályoz, az egy tagadó szó, vagy tagadástartalmú, vagy negatív tartalmú szó. Bár elvileg most nem ilyenekről beszéltünk.
Hogyha nem tudom, mennyire lehet a részletekbe belemenni, de ezt jó, könnyen lehet ellenőrizni, hogy ezek valóban negatív tartalmúak, mert együtt tudnak járni olyan kifejezésekkel, amelyek csak negatív dolgok után szoktak jönni, ugye? Igen. Amilyeneket te is mondtál, a valaha, bármit is, igen, stb., ugye?
Igen.
Tehát elmulasztottam bármit is venni neki, ez a bármit is, ez általában tagadott helyzetben szokott előfordulni, és az elmulaszt után is előfordulhat. Tehát kézzelfogható bizonyítékunk van ezeknek a negatív tartalmára. Szóval több negatív tartalmú kifejezést ne halmozzunk, nem azért, mert az nem magyartalan lenne, vagy csúnya lenne, vagy helytelen lenne, hanem mert nehéz feldolgozni a legtöbb ember
szemben.
Amit te említettél, a nem lehetett nem észrevenni, az szinte egy kész kifejezés, ugye egy előre gyártott panel, amin már nem kell gondolkoznunk, meg visz,
jó,
megfejteni.
De mondhatunk olyanokat, hogy hát légy szíves, hívjatok föl rendszeresen, én nem szeretek nem értesülni a dolgokról, amik történnek. Tehát azért ilyet lehetne mondani. Még az is érdekes,
igen, de most gondold el, hogy ezt egy hivatalos, a nagy közönségnek szóló értesítőben te se írnál le ilyeneket.
Nem, ez igaz.
Nem szabad nem értesíteni az érintetteket, ezt, tehát érezzük mi azt, hogy mi az, ami egymás közt, hogy mondjam, tanult emberek között érthető, de a nagy közönség, igen, számára kevésbé, igen, lenne érthető.
Még visszatérnék arra, hogy ugye amikor szinte megismétlünk egy mondatot, de kicsit változtatunk rajta, ugye ezt hívják metanyelvi használatnak, mikor valójában te mondatodat használom tovább, akkor azt mondja, hogy hát én megírtam a véleményemet erről a dolgozatról, de nem bíráltam semmit. Erre te azt mondod, hogy nem lehet semmit nem bírálni. Hát valami bírálónak tegyél bele valami kifogást, mert nem lehet semmit nem bírálni. Ugye ez igazi kettős tagadás már ilyenkor, és akkor azért lehet mondani, mert szinte hát visszhangzod, visszadobod az én mondatomat. Még egy nagyon érdekes eset van, amit Barna Géza megemlít, hogy a virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jő a szép kikelet, idézi az ismert verset. Na most akkor mit tiltok meg a virágnak? Hát azt tiltom meg persze, hogy nyíljon. Vagyis hát ezt nem lehet megtiltani. És mégis van egy második tagadás. Nem tudok vele találkozni anélkül, hogy hány ingert ne érezzek. És így tovább.
Ádám, ennek egy hosszabb időt kellene valamikor szentelni ennek a jelenségnek. Egyébként valaki most a napokban élőben, nem a üzenetrögzítős telefonon, de élőben kérdezte tőlem, hogy is van ez. Az az igazság, hogy tájnyelvi változatok vannak. Minél keletebbre megyünk Magyarországon, annál inkább használják ezeket a kis ne szókat, és minél nyugatabbra, annál kevésbé, és ezért sajnos ez nem annyira közismert dolog, de van, akit irritál, amikor elmarad a ne, mert ő mondjuk az ország keleti részén, vagy akár Erdélyben született, igen, másokat meg megfordítva.
Mert ők meg nyugatmagyarok.
Igen, igen. De igen. Tehát van, ami nekem például sok, amikor valaki azt mondja, hogy megakadályozták, hogy nem menjünk oda. Ez, igen, nekem már ezt sok, de ez is előfordult tájnyelvileg.
De mert mi középmagyarok.
Igen, mi, igen, pont középen vagyunk, igen. Szóval nagyon érdekes, igen, és ez is egyfajta egyeztetés, igen, lehet erre is mondani, nem?
Igen, igen, és még a hallgató megemlít, hogy látott valamilyen tankönyvben igazán régies kifejezéseket, tagadja, hogy nem vitte el. Ez nekem már nagyon furcsa. Én ilyet már nem mondok, én ezt már helytelennek érzem, de hát azt mondja, hogy azt mondja a tankönyv, hogy megtiltotta, hogy el ne távozzam. Például, hogy ezek valószínűleg lehet, hogy régiesebb, és lehet, hogy a keleti hát nyelvterület.
Hát tisztázzuk, ugye, hogy tagadta, hogy nem vitte el, abban az értelemben szerepelne, hogy tagadta, hogy elvitte.
Vagyis, ugye? Hogy azt mondta,
igen,
hogy nem vitte el.
Igen, igen, igen. Az is érdekes, hogy nekem ezek nemmel egyáltalán nem működnek, tehát ez, hogy tagadta, hogy ne vitte volna el, ez még mindig jobb lenne. Tehát általában ez nevelés felszólító módú. Igen,
én azt mondanám, hogy tagadta, hogy elvitte
volna. Ja, természetesen, persze, igen, persze. Igen. Jó, köszönjük a figyelmet, egy rövid szünet után visszatérünk még más hallgatói kérdésekkel. Üdvözöljük hallgatóinkat, a szünet után visszatértünk a Szószátjár műsorával, Kálmán László.
Nádasnyi Ádám.
A hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, és itt van egy érdekes kérdés, szerintem ez mindenkit érdekel, de valószínűleg a pontos választ nem sokan tudják. Béres Krisztián nevű hallgatónk. Azt kérdezi, hogy igaz-e az, hogy az egyszerű emberek mindössze 600 szót használnak az élőbeszédben? Mármint 600 különböző szót ismételgetnek újra és újra.
Igen.
Én nem ismerem ezeket a vizsgálatokat, biztos vizsgálták ezt valahogy, de hogyne, a 600 hogyne, az hogyne. Nekem azért nagyon kevésnek, igen, tűnik.
Igen. Nem, ez folklór, és ez rettenetesen kevés. Már csak azért is, hát jó, mindjárt meg is mondom, hogy én hát úgy tudom, meg hát a tankönyvek, amikből tanítottam és tanultam, hogy 3000 körül van, tehát a épelméjű, felnőtt, beszélő 3000 szó körül használ, mindig, mindenütt. Innentől a felső határa csillagos ég, természetesen lehet olyan szót is használni, hogy vindikálta magának a jogot, ugye ezt azért kevesen használják, de van, aki ezt használja. No, de visszatérve. Először is tisztázni kell, hogy mit értünk
szó. Hát ez az. Hát ugye? Ez az.
Tehát, hogy a névelő is szó vajon, meg az, hogy is vajon az is szó, meg az, hogy...
Hát meg, hogyha a belép az mondjuk egy szó, akkor a belépés egy külön szó el például.
Igen, igen. Meg a nem lépett be, akkor most a be, most akkor már külön szó, míg a belép egy szó. Tehát ezt nagyon nehéz definiálni. De maradjunk akkor abban jó, legyünk jó indulatok, hogy hát a tartalmas szavak legyenek, a főnevek, igék, melléknevek, határozó szó. Itt is azonban egy fontos különbséget te kell tenni, a rendelkezésre álló és a tényleg forgó szavak. A rendelkezésre álló, ugye franciául les mots disponibles, vagy angolul hát a...
Ez a passzív szókincs?
Pontosan, passzív szókincs. És ennek nagyon szép példa, hogy a régi, tehát a 10-20-as években nagyon sokat foglalkoztak ezzel, a kilincs. Jó, angolul zajlott a felmérés, ugye angolul doorknob, hát ajtó gombóc, mert ugye ők ilyet használnak. És akkor elhelyeztek hangfelvevő berendezést, mit tudom én, a Kovács család konyhájában, és engedélyükkel két héten át fölvették, hogy mit beszélnek. Kovácsik nagyon sok szót használtak, de az, hogy kilincs, egyetlen egyszer nem hangzott el. Holott nyilvánvaló, hogy Kovácsik apraja nagyja tudja, ha én megkérdezem, hogy ezt a dolgot hogy hívják, akkor kilincs. Mert érdekes módon ugye az ember ajtóról beszél, csukd be az ajtót, nyisd ki az ajtót, de azt nem mondom, hogy csukd be az ajtót a kilincs használatával. Egy másik nagyon ilyen érdekes ilyen szó a koporsó. Azt is nagyon ritkán használjuk, mert azt mondjuk, hogy ott voltam a temetésen, eltemették, de azt nem mondom, hogy eltemették egy koporsóba. Csak akkor, hogyha ez valami szokatlan, vagy persze, ha nekem ezzel kell törődnöm, igen, azt mondom, hogy hát megrendeltem a koporsót. De nagyon-nagyon sok olyan szó van, még egy...
De mindenki ismeri nyilvánvalóan, ugye ez a fontos,
igen, hogy... Még egy szó van, és ez azért érdekesebb, a szoprán. Ugye egyfajta énekesnői hát hangmagasság, amit nagyon sokan ismernek, és nagyon sok embert, egyszerű embert is megkérdeznénk, hogy mi az, azt mondanak, hát valami énekesnő. Na jó, ez már rendben van idáig, az egy kimond ilyet, hogy szoprán, amikor nem ez a dolga, vagy nem a koncert szünetében sznobok, ugye azt mondjuk, hát a szoprán nem volt tökéletes. Vagyis nagyon nehéz megmondani, hogy mit értünk azon, hogy szót használ. Most hát érted, mert a kilincset azonnal használja, ha erre szükség van, de mi műveltek se használjuk a kilincset, tehát ebben nincs különbség. Most, hogyha belegondolunk, a zöldségfélék, a gyümölcsök, a ruhadarabok, a lakberendezési tárgyak, a járművek, az időjárás, és már a százakba vagyunk. Persze. Tehát azt mondja minden tapasztalat, hogy már körülbelül 12 éves kor körül 2000, és mondom a legszűkszavúbb, vagy legkevésbé művelt anyanyelvű beszélők bármilyen nyelvet beszélnek, 3000 körül el vannak.
Azért ezzel a passzív szókincsel az érdekes, hogy persze ezt lehetetlen megmérni, de hogy kíváncsi lennék, hogy ami így a passzív szókincsekben benne van, tehát biztosan ismerjük, értjük is, ha nem is tudjuk pontosan, hogy micsoda, mint a szopránnál, de értjük, hogy az nagyjából mi, hogy hány hallás után jegyezzük ezeket meg. Tehát ha például egy egyszerű ember, aki azért ismeri a szoprán szót, az vajon hányszor hallotta életében? Hány igen. alkalom kellett, hogy ő ezt... Igen. Nagy biztonsággal emlékszik erre a szóra, és valamennyit tud a jelentésére, de vajon hányszor hallotta egyáltalán?
Jó, ez inkább pedagógiai és pszichológiai kérdés,
hát persze,
ugye, mert én el tudom képzelni, hogy egyszeri hallásra is, ha olyan gondolom. Volt a helyzet, vagy valamiért feltűnt, hát persze, hogyne. Hát ugyanilyen egyébként, csak hát a nyelvészet nem vizsgálja, de tulajdonképp miért nem, hogy kit hogy hívnak. Tehát hány nevet tud az ember, és társítva persze hozzá, hogy az kicsoda. Na most hát az is biztos, hogy sok százra rúg, hát aki egy faluba él, az tudja a falubelieknek a nevét, sőt, még esetleg annak az anyjának, meg az apjának a nevét, meg a saját felnevét.
Meg a becenevét.
Meg a becenevét, mit tudom én, és nagyon sokszor van, hogy első hallásra, hát az embernek bemutatnak, vagy megmutatnak valakit, hogy hát az a Nagy Julcsi, hát akkor az a Nagy Julcsi. Nem kell ezt többször hallani ahhoz, hogy én tudjam.
Én azért, ha nem találkozom vele egy darabig, akkor majdnem biztos, hogy elfelejtem.
Tehát, jó, igazad van. És olyan is, hogy az ember azt mondja, hogy én ezt a nevet már hallottam, igen, ki az ördög az. Igaz, és ez a szókincsel is így van, tehát lásd, vindikálja magának a jogot. Minden esetre azt kell mondanunk, mint nyelvész, tényleg teljes felelősséggel állíthatom, hogy 3000 alatt, mindegy, hogy művelt vagy műveletlen, épp elmélyű felnőtt embernek nincs ennél kisebb szókincse.
Jó, ja, akkor még szemezgetnék még így a hallgató kérdések. Még egy kérdésem, hogy ez a szókincs nagysága, ez vajon összefügg-e azzal, hogy olyan nyelvekben, ahol nem hangírás van, tehát ahol a betűk nem egy-egy hangnak felelnek meg, hanem egy-egy szótőnek mondjuk nagyjából, mint amilyen például a kínai.
Igen.
Ott ugyanilyen nagyságrendű az általánosan használt jeleknek is a száma. Ugye, mert azt várnánk, hogyha az ember 3000 szó körül használ a beszédben tartalmas szavakat, akkor egy ilyen írásrendszernek körülbelül ennyi jelre van feltétlenül, nyilván sokkal több jel van, de ennyi kell, akkor mindenképpen nem.
Legközelebbre szerezzünk kínaiul tudót, ismerek egy kiváló nyelvész kollégát, Bartos Huba, kérdezzük meg, mert ez engem is érdekel. Először is szögezzük le, hogy mi most a beszédről beszéltünk, igen, és akár analfabétáról is, azért mondtam, hogy egészséges felnőtt ember. Ahhoz az írástudás nem tartozik hozzá. Na most lehet, hogy a kínai nyelven nagyobb szakadék van az egészséges felnőtt beszélő és az írástudó felnőtt beszélő között, mint mi nálunk, mert nehezebb az írás, nem tudom, majd megkérdezzük Bartost. De úgy tudom, hogy 1000 jellel már lehet kommunikálni, tehát talán a hatóság, meg a rendőrség, vagy az ilyen bulvár újságok, azok 1000 jelen belül maradnak, de azt hiszem, hogy talán 3000 jel az, amit úgy műveltnek neveznek, és akkor abban a vindikál, meg a szoprán is benne van.
Hát csak azért érdekes, mert azt mondtad, hogy 3000-ben van benne, amit még a vindikál nélkül, és a szoprán nélkül használunk.
Jó,
de lehet, hogy összetett jelek is vannak, igen, ez bonyolult.
Igen. Vagyis, hogy a vasút, ugye, mert itt van a trükk a kínai, vagy a vasút szerintem az két jel, a vas meg az út, most úgy teszek,
mintha
tudnék kínaiul, ugye világos. Mi pedig nyilvánvalóan azt mondanánk, hogy a vasút az egy szó.
Igen.
Ők meg, mivel a jelből kettő van, lehet, hogy azt mondják, hogy jó, hát persze a vasat is tudja, meg az utat is tudja, az más kérdés, hogy tudja-e, hogy az valójában micsoda.
Igen, vagyis lehet, hogy abból az 1000 jelből, amiről te beszélsz, ami vagy igaz, vagy nem, abból sokkal több szót lehet valójában összerakni, akár elérheti azt a 3000-et, amiről beszélünk.
Igen, igen. Hívjuk el Bartos Hubát egyszer.
Megpróbáljuk. Na, néhány villámkérdés, ami nagyon régóta van nálunk, és én azért ezt nagyon gyorsan szeretném, ha meg lennének válaszolva. Kovács József nevű hallgatónk, ez egy igazi villámkérdés. Szeretné megtudni, mi a különbség az artikulálatlan és az artikulátlan között?
Semmi.
Ha nincs jelentésbeli különbség, akkor mi az oka a két eltérő alaknak? Semmi különbség a kettő között. Egyszerűsödés, a történeti etimológiai szótár szerint itt történt egy egyszerűsödés, az artikulálatlan egy kicsit olyan hosszúnak tűnt talán, leegyszerűsítették.
Mondhatom azt, hogy ez egy hiba volt eredetileg, és aztán úgy maradt.
Ugye? Hiba volt abban az értelemben, hogy az eredeti latináta, ugye latinból származó szó egy kicsit leegyszerűsödött.
De én is mondanám, főleg úgy, hogy artikulátlanul üvöltött.
Igen, egy kicsit én erre gondoltam is, hogy ezt jelentésbeli különbségnek lehet-e nevezni, hogy az artikulátlan, hát hogy mondjam, egy tudományos szövegben, amikor a beszéddel kapcsolatban írjuk le azt, hogy artikulálat, akkor inkább a teljes változatot írjuk, hogy egy artikulálatlan.
Gyógypedagógiai, igen, esetben, igazadban.
És inkább köznyelvi az, hogy artikulátlan, például ebben, amit az előbb
üdvözlött. Artikulátlan üvöltött, igen.
Következő ugyanettől a Kovács Józseftől származik, de szerintem ez is villámkérdés. Orovec Imrénél olvastam többször a félent szót. A környezetből kiderült, hogy félig értelemben használja. Tehát félig értelemben félent.
Milyen idézet. Van példa?
Kimostam a kutyák és a macska etetőedényét, dolgoztam készülő regényemen, lenyírtam az udvaron a félent kiégett füvet, mintha mindent utoljára csináltam volna. Másik idézet, szintén Orovec Imre.
Azt akarja tehát mondani Orovec Imre, az író, hogy a félig kiégett füvet?
Erre gyanakszik Kovács József. Másik idézet. A tisztások szélében, a fűben már félent a bokrok alatt. Vagy. Csak a képek maradtak, és a képeken mi. Anyám, hugom, és én, és apám árnyéka félent a földön, félent ránk vetülve, mert mindig háttal állt a napnak, mikor levet bennünket, hogy ne essen a sugár a lencsébe.
Igen.
És akkor a hallgatónk kérdése, van-e ennek a szónak a képzésének valami köze az alant, fent, lent, kint, bent szavak képzéséhez, és ha igen, mi az a nt végződés a végükön? Ha ez a nt végződés ugyanaz, akkor miért helyre vonatkozik az alant, lent, stb. Esetében, és miért nem helyre a félent esetében?
Jó
kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, de én utána néztem, hát így amennyire interneten meg korpuszban lehetett, és azért Orovec Imrénél elég gyakori, és nála kiemelkedően gyakori ez a félent szó, tehát vagy olyan, nyilván az ő környékükön.
Kelet-Magyarországról egy faluból.
Mond a nevét.
Szajla.
Szajla ez
igen.
Az. Szajláról.
De az ugye nem kitalált név az ő regényében.
Nem, ő tényleg. Ugye? Szerintem ott is él egyébként.
Igen.
Nagyon kedvelem a szerzőt egyébként, de ez független.
Tehát akkor mindentől. Ez egy regionalizmus.
Tehát ez valószínűleg egy regionalizmus, de az nem is nagyon láttam más adatot, mint az ő beszédét, illetve sokkal régebbieket, de az az érdekes, hogy amit a hallgatónk kikövetkeztet, és ezekből a szövegekből tényleg így lehet érteni, hogy félig, ez csak az egyik használata ennek a félentnek, és lehet, hogy Szajlán valóban így használják, de ha megnézi az ember régebbi szövegekben, azért előfordult ez a szó, de nem ebben az értelemben, hanem úgy inkább, hogy félre valahol oldalt.
Aha.
És tulajdonképpen aha. Ebben az Orovec Imre szövegben is lehet elvileg így érteni, hogy már félent a bokrok alatt, úgy eleve ugye arról beszél, hogy a rétnek a szélén.
Igen, igen.
Tehát ebben benne igen. Van az is, hogy félre.
Igen.
És tulajdonképpen a félig meg a félre az nem véletlenül hasonlítanak egymásra, van köztük jelentésbeli rokonság, és nyilván így keveredett így össze, hogy így fogalmazzak.
Van. Hiszen a félre az is abból jön, hogy oldalra, szélére, ugye, igen, ki. Igen. Igen, tehát akkor ez tényleg ugyanaz, mint az alant, meg a fent,
igen, és történetileg valószínűleg csak helyre utalhatott. Fél oldalasan például ilyet is jelentett régen.
Igen. Na most az érdekes, hogy akkor áttevődik legalábbis az Orovec Imre írói használatában egy metaforikus igen. Értelemben, ugye, hogy csak félig.
Igen, igen. Hát igen. Ez a metaforának szinte a legközönségesebb fajtája, amikor egy helyviszonyt alkalmazunk egy elvontabb viszony. Ugye a hely az, amit a legkönnyebben érzékelünk, mert ez egy vizuális, a szemünkkel érzékeljük a legjobban.
Igaz.
És nagyon-nagyon sok metaforának van ilyen hely viszont jelölő alapja, tehát például az időre vonatkozó metaforák, azok általában a helyre vonatkozókból
óra alatt.
Származnak, igen.
Igen, igen.
Vagy igaz. Után, ugye, valamennyi idő után,
így van.
Húsvét előtt, igaz. És így tovább.
Igaz, igaz.
És ennek lehet egy fajtája ez, és a nöt, hogy az pontosan micsoda, én most ezt csak improvizálom, de én azt mondom.
Várjál, még szerda magasságában,
így
ugye,
van,
az is ilyen.
Amit igen. Sokan nem szeretnek, mert divatos.
Mindent sokan nem szeretnek. Nem. Sokan. Húha,
mindent. Minden, jól mondtad. Mindenre van sok ember, aki...
Igen,
igen de a friss divatokat azokat többen nem szeretik, mint
hát
a régebbi.
Ez a ruhánál is, meg a hajviseletnél is így van. Úgy van.
Szóval visszatérve a nötőre, szerintem ez a nötő végződés, ez így láthatatlanban azt mondom, hogy ez egy összetett toldalék lehet, amiben a nő valószínűleg egy határozó, az a jól ismert határozó képző.
Asztalon.
Igen, abban is, és a hát meg a módhatározónak a nőjében
gyorsan.
Is.
Gyorsan.
Igen. És a T pedig az szerintem egy hely, mint a Kolozsvárt és igaz, a hasonlókban.
Talán meg mint az itt.
Ott, így van, sok-sok szóban előfordul.
És érdekes, hogy a ben és bent, kin és kint esetében mind a mai napig ingadozik.
Igen, vagy ugye? Mondhatjuk, hogy mind a két változat megvan.
Sőt, fönn és fönt, lenn és lent.
Igen.
És én mind a kettőt használom, azt hiszem nem érzek stíluskülönbséget köztük.
Hát szerintem a fent az hétköznapi, mint a fenn, de fenn...
Aha. Tehát ugye a tével való bővebb, igen.
Nem tudom pontosan.
Oldalt, ugye az egy nagyon szép példa erre.
Ott csak a té van.
Ott csak a té van, mint a Pécsett esetében. Igen. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a félent eredeti jelentésében a nem a fél, mint egy-ketted, hanem a fél, mint oldalt. Lásd, mai magyar félre toltam, ugye oldalt toltam.
Én most nincs előttem etimológiai szótár, de valószínűleg ugyanaz az eredete ennek a két szónak, az egy-ketted, meg az oldal. Igen, mindegy, majd megnézzük a következő alkalommal.
Jó, de minden esetre mai szemmel már ugye ez egy más dolog, ami abból is látszik, hogy ma már lehet olyasmit mondani, hogy a fűtőberendezést félreállítottam. Ami azt jelenti, hogy egy-ketted erőségre csavartam a gombját. Ugye, az nem ugyanaz, mint hogy hát félreállítottam a sarokból.
Oldalra. Igen.
Utána jön egy N, általános határozó, és utána jön egy T, helyhatározó. Köszönjük.
Jó, Budaházi Gusztáv kérdése. Nem tudom már miért, de én azt a szót, hogy különbség és származékait mindig így M-mel írtam. S mifelénk, Debrecen és a Hortobány mellékén, mintha ősidők óta így is írták volna. Múricnál például biztos, hogy gyakran előfordul így, bár nem tudom következetes-e ebben. Veres Péter viszont, van-e ki a nevet nem ismeri, biztos, hogy így használta, és ezt családi levelezése is bizonyítja. Mellesleg a Hortobány mellyéke kifejezés is az ő egyik könyvének a részcíme. Mindez különben Szilágyi N. Sándorról a kiváló nyelvészről jutott eszembe, aki mintha írt volna erről valahol. Én tudom, hogy hol írt róla, de most nem tudom felidézni a címét, de emlékszem rá, hogy mit írt. Nekem nagyon érdekes ez a kérdés azért, mert úgy beszél Gusztáv, mintha Debrecen és Hortobány mellékén más lenne a helyesírás, mint máshol. Tehát ők ott mindig is így írták. Igen. De hát az orsz regionális helyesírások nem nagyon vannak a magyarban.
Ezek vastag nyakú kálvinisták, figyelmeztetni.
Jó, értem. Na, ettől eltekintve, igaza van abban, hogy a különbséget iszonyú hosszú ideig emmel írták.
Hiszen úgy is kell mondani.
Hiszen így mondjuk.
Így van.
Hiszen így mondjuk, valamikor, nem tudom megállapítani mikor, de biztos van a helyesírás történetnek a szakértő, aki ezt rávágja.
Igen.
De szerintem 1954-es szabályzatban már ennel volt, és hogy előtte mikor vezették be, ezt nem tudom. De rákerestem a történeti korpuszba, és ott szinte csak emmes találatot találunk a 20. század elejéig.
Anyám is emmel írta, és emlékszem, hogy ez nekem feltűnt. Tehát az ember nem javítja ki a mamáját, de én emlékszem, hogy
igen,
csendben.
Tehát még egyszer csendben. Szögezzük le, tisztázzuk, hogy mindenki mövel mondja.
Igen,
ugye?
Igen, tehát nem is szabad másképp.
Mondani nem is tudjuk, nem is szabad másképp, ez nyilvánvalóan emmel van. Ez csak egy helyesírási kérdés.
Így van.
Hogy ennel írják az iskolai nyelv, iskolai helyesírás, illetve ami igazából az akadémia által kiadott helyesírásit, szabályzatnak hívják, de javaslatok.
Igen. Mi ez a szó?
Hát ez a külön...
Így van.
Valóban a külön szóval származik, van. Annak a talán középfokú.
Így van.
De ez egy régi középfokú, ugye? Mert ma már egy B-vel nem nagyon csinálnánk. Nem. Ma már úgy mondanák, hogy különebb, ha létezne
így
ilyen.
Pontosan. Ugye volt régen ilyen, hogy kevesbb, vagy kevésbb, hogy ez annál kevésbb. Innen van a kevésbé.
Igen.
Kifejezés, ugye, az is... Hát,
nemesb.
Nemesb.
A lélek, ugye?
Bizonyám. Tehát, hogy mondjam, a maga idejében ez egy elfogadott szerkesztési mód volt, hogy vették a külön melléknevet, abban az értem, hogy más, hogy ez annál másabb, hogy ez jobban elválik tőle.
És egyébként csak halkan megjegyzem, hogy a másabb, amit nagyon sok magyar ember használ, azt a nyelvművelők nagyon-nagyon stigmatizálják, elítélik, és a bunkóság egyik mérő egyik szimptomájának tekintik. Ajaj. Az olyan, mint a suksiközés, tehát hogy nem mondjuk azt, hogy másabb.
Vagyunk, Laci, nincs senki más a stúdióban, én megmondom neked, hogy én szoktam használni azt, hogy másabb.
Igen, hát felesleges a B a végén, és ami felesleges, olyat nem használunk.
Igen, igen.
Nem
igen.
A vicces az, hogy a különb esetében ez végbe ment, ugye sok száz évvel ezelőtt.
Igen.
Pontosan ugyanaz a folyamat, mint most a
hát
másabb.
Igen.
És
igen.
Úgy látszik, hogy megmaradt a nyelvben annyira, hogy egy csomó származéka van, ugye, mint a különben.
De az érdekes az, hogy ha egyszer már elhomályosult az értelme, és különb kiejtését követve emmel is írták, vajon miért valamikor a 20. században ugye visszaokoskodták bele a Tudományos Akadémia Helyesírási Bizottsága a külön szót, és...
Hát ebben a vonatkozásban ír róla különben Szilágyi Ján Sándor, akit idéz a hallgatónk, és ő pont erről ír, hogy tulajdonképpen milyen abszurd dolog az, hogy a helyesírásban bizonyos szavaknak, mintha a történet, azt szeretnénk, ha kifejeznék a saját, az írásmód kifejezni a szónak a történetét.
Igen, igen, igen.
De
igen.
Mire jó ez, ugye? Egy csomó szónál igen. Egyébként fel se tűnik már nekünk, mert ugye így tanultuk meg. Hát igen. A különbennél se tűnik már föl nekem persze, de igaza van a hallgatónak.
Igen,
de például a rögtön az ilyen.
A
miért
rögtön.
Van a, senki nem tudja, hogy az a rög igen, tő igen. Benne, az mi a fene, ugye az a reggelnek a tövével kap rokon, és kor, azt jelenti, hogy
igen,
kora.
Igen. A mindjárt is ilyen.
A mindjárt is ilyen. Hát igen, nyugodtan lehet egy évvel élni. Igen. Igen.
Ez tehát, ami a különb és a különbség szavakkal, vagy különböző szavakkal történt, tehát, hogy az M-et visszacserélte az akadémiai helyesírás N-re, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy etimológiai visszaírás. Tehát, hogy visszaváltoztatjuk az írás azért, hogy az etimológia, tehát a szó eredete, hát világosabban kimutatkozzon.
De mire jó ez?
Nem tudom, mert okosak a nyelvészek, és akkor szeretik mutatni, hogy ők évszázadokra visszalátnak, és érzik, hogy mi miből jött. Igen. Ilyesmi.
Tehát egyfajta szóelemző írásmódot kényszerítenek rá egy olyan szóra, ami mindig is a hangzás alapján, amit mindig is a hangzás alapján írtak.
Igen, ahol a szóelemzésnek
hát,
már
ezt
nincs.
Most elkezdenénk csinálni, hát az borzasztó következményei lennének, hogyha ezt most tényleg megpróbálnánk érvényesíteni. Én szerintem, én ellenzem igen, az ilyesmi.
Igen, igen.
Jó, hát szerintem megválaszoltuk a kérdést, amennyire tudtuk, bár... Nem volt benne sok válaszra válaszolni való. Igen, így van, a különben sokáig emmel írták, most meg már nem emmel.
Igen. Tanácsoljuk a vastagnyakú kálvinistáknak Debrecenben és környékén, hogy továbbra is írják emmel. Mi, mint nyelvészek, áldásunkat adjuk erre.
Ugyanis az akadémiai helyesírás az csak egy javaslat, amit nem senkire nem kötelező.
Nem olyan, mint a KRESZ.
Nem jogforrás értékű, nem olyan, mint a KRESZ, nem lehet számon kérni, csak kiadók használják sokszor egyfajta szabványként, hogy szerzőknek odaadják, hogy ezt szerintessék írni. Plusz az iskolában ezzel nyúzzák a gyerekeket.
Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten találkozhatnak velünk ismét. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.